igazságszolgáltatás, lefordítva most az jutott eszembe, nagyon gyakran hallom azt, hogy az a bűnő, az a bűnös, aki lebukik. És meg
is ez egy szomorú, ám de nagyon pragmatikus felfogás a
gyakori, és ez nem ritka, és ez teljesen így van. Tehát a szabálykövetésnek van egy olyan része ebben az értelemben, hogy az, amit nem bukik le, nem nincsen szankció, tulajdonképpen a szabadon teheti. És igazából az az érdekes, hogyha az igazságérzetünkhöz közeleg vannak a szabályok, akkor a szabályok betartása sem biztos, hogy mindig ilyen típusú szankciókkal együtt kell, hogy járjon.
Igen, de részben szomorúan állapítom meg, hogy ez valóban nem. Hogy ez egy elterjedt felfogás, ez egy létező felfogás, ugyanakkor
akkor
viszont ilyen szempontból igen, de hogy mégiscsak ugye kutatók között és filozofusok között is hosszú vita zajlott arról, hogy az ember valójában ugye mennyire morális és mennyire racionális lény. Hogy most ez az önző gén, ez ugye ott van-e vagy nem, vagy az altruizmus, az önfeláldozás ugyanúgy a személyiségünk része és meghatározó része. És ha azt nézzük, és ugye ezt vizsgálták, hogy most ha józanul és tisztán racionálisan gondolkozunk, és ha nem bukunk le, akkor a racionális döntés az a bűncselekmény elkövetése. Nulla munka, rövid cselekmény, nagy haszon.
Így
tehát
van.
Ha tisztán racionális lények lennénk, akkor mindenkinek bűncselekményeket kellene elkövetni.
Mégsem
tesszük, mert nem vagyunk tisztán racionális lények, és nem az önzés az egyetlen irány a bensőnkben, hanem ehhez képest, és én hitem szerint nem csak rárakódott morális mázak miatt, hanem azért, mert belülről is van egy ilyen önzetlen és önfeláldozó motiváció, ami miatt mégiscsak halljunk arra, hogy a jó tevés az jobb, mint rosszat tenni, és a következő lépcső már az, hogy most a jó és rosszon belül és ebben a mesdjében hol jön be az igazságosság.
De a jó tevéshez önkorlátozás is van szükség. Tehát a jó tevéshez bizonyos szabályok betartására is van szükség, és az pedig mindenképpen belső szabály. És azért itt találkozik egy bizonyos szempontból azt gondolom az erkölcs, vagy itt jelentkezik meg tulajdonképpen azok a fajta belső eltanult történetek, aminek a középpontjában az igazságérzet van. Az a fajta igazságérzet, ami pici korban is kialakul egy emberben, és azért tartom igazából, hogy keresem itt a rendező elvet, mert ugye azt mondtuk a legelején is, ugye, hogy jó lenne az igazságot hozna, magyarul az emberek számára az igazság érzete, az tulajdonképpen igazolódna a döntésekben, még általános értelme, akkor is, hogyha ezeknek vannak szubjektív benyomásai, mert ugye valaki érintett, az egészen másként dimenzionálja a döntéseket, mint aki tulajdonképpen egy kicsit messze van, és ezzel teljesen egyetértek, de összességében igenis az igazságérzetihez közel kell legyen az embereknek.
Nyilvánvalóan ahhoz a szabályrendszerhez igazott sokkal szívesebben, amit igazságosnak érzel, hogyha igazságtalannak érzed akár egy osztályközösségnek a működését is, vagy azon belül a mozgatóelveket, akkor egy idő után vagy kivonulsz ebből a történetből, vagy elkezdesz lázadozni, tehát ez természetszerű, vagy lázad, vagy lemond, és passzívvá válik az ember.
Nagyon megy az élet, nagyon ég a világ.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban dr. Sári Keszterrel egy nagyon abszurd fogalomról, vagy nagyon konkrét fogalomról, az igazságosságról kezdtünk el beszélni, amely különböző szabályokban megbújik, vagy éppen elveszik. Az emberek keresik az igazságot sok esetben az ügyekben, meg a saját helyzetükben is. Tulajdonképpen, amikor nehéz élni, vagy nehezebbek a közviszonyok, akkor gyakorlatilag gyakran igazságérzetüket irritálják a különböző viszonyok, és azért jó lenne, hogy a tiszta, világos, úgy tetszik, értékekben a közel lévő világban élhetnénk, és sajnos igazság az, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon egymásnak feszülő értékzős zavaros világban élünk, amiben tulajdonképpen a szubjektív tényező az igazságnak nagyon sokszor nagyon dominálnak, nagyon erőteljesek. Sok esetben maga az, hogy hogyan lehet ebbe egy általános rendező igazságérzetet a levegőbe fölküldeni és törvényekben megjeleníteni, az egy nagyon nehéz feladat annak az embernek, aki tulajdonképpen mások számára is segíteni akar. Másik oldal meg a tét nagyon nagy. Hogyha az igazságok nem érvényesülnek a jogszabályba, az emberek képesek a saját kezükbe venni a saját ügyeiket, és nincs rosszabb dolog, mint amikor az emberek elfogadják a játékszabályokat, úgy hívják, hogy törvények, hogy erkölcs és szabályok, és ennek alapján elfogadják a döntéseket, és változni tudnak. Tehát hogy az én gondom tulajdonképpen, hogyha az igazságérzet, vagy az igazságérzet és az igazságszolgáltatás az tulajdonképpen jól működik, akkor az emberek tulajdonképpen elfogadják azokat a játékszabályokat, ami tulajdonképpen rájuk vonnak.
Csak akkor fogadják el, leegyszerűsítve, az emberek a szabályokat, vagy akkor élnek a szabályoknak megfelelően, hogyha a morális igazságosság, vagy az erkölcsi értékek és a jogi szabályok, és a jogszabályok alapján megszülető ítéletek összhangban vannak. Mm-hmm. Minél nagyobb a távolság ezek között, és minél nagyobb távolságot érez hétköznapi szinten is, akár jogszabályi szinten is, bár azt gondolom, hogy ilyen fajta aggály. Persze megbújó részletszabályokban ilyen fajta aggályok is lehetnek, és igazán az a nehéz, ugye, hogy mindig az ördög a részletekben rejlik. Tehát ott vannak csapda helyzetek, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy az adott szabály, vagy az adott ítélet, vagy az adott nüanszinak tűnő dolog nem tekinthető rossznak, viszont hogyha elkezdjük kicsit távolabbról nézni, és azt megvizsgálni, hogy ez emögött milyen elv bújik meg, és ha az elv nem igazságos, akkor az emberek, mint ahogy az előbb mondtam, tehát vagy lázadnak, láthatóan a magyar néplélek, hogyha ilyen kifejezés, azt mondom, nem igazán a lázadó, inkább a passzív megoldást választja, hogy akkor azt mondja, hogy hát én ezzel már nem is foglalkozok, nem foglalkozom a közélettel, nem foglalkozom csak a saját, viszont innentől kezdve meg ez a begúbózás és kisé egoista szemlélet alakulhat ki, hogy csinálom a saját dolgomat, és nem foglalkozom azzal, hogy mi van körülöttem, és hogy a világ mennyire igazságos. Nyilván ez szintén, tehát amit már mondtam, ez egy szocializációs kérdés is. Tehát, hogyha eleve vesztes játszma van egy történetben, akár egy iskolában, akár bármilyen hatalmi helyzetben, akár egy, nem tudom, ha arra tanítom a gyerekemet, hogy ha rossz az étel, akkor merjen szólni az étteremben, hogy érdekeit tudja érvényesíteni, akkor ő hozzászok ahhoz, hogy neki joga van szólni, kedvesen, udvariasan, de azt mondja, hogy elnézést, én ennél jobbat szeretnék, vigyék már, visszamelegítsék meg. Hát ha ehhez nem szokik hozzá, hogy neki érdemes egyáltalán belevágni a saját érdekeinek, ha úgy tetszik, a saját igazságának érvényesítésébe, hanem eleve arra tanítjuk őket, hogy maradj csendbe, mert akkor jársz jobban, akkor nyilvánvalóan ezt az attitűdöt rögzíti magában.
Sőt, hamar le is áll, és el se kezdi.
Hamar lemond róla, mert úgy gondolja, hogy hát minek.
És akkor erre azt mondják a szülők, hogy most tanulja az életet.
Tehát praktikusan, vagyis attól függ nyilvánvaló, hogy milyen társadalomról beszélünk, sok helyen azt gondolom, akkor tanulja az életet, hogyha megtanulja az érdekeit érvényesíteni, más államokban, vagy más közösségekben, más társadalomban, meg akkor, amikor megtanulja lehajtani a fejét, és azt mondja, hogy hát igen, bele se kezdek, mert úgy sincs értelme. Tehát azért a végkimenet valóban egy nagy kérdés, hogyha ha folyamatosan vesztes játszmába az ember nem kezd bele.
Na, érdekeset mondtál egyrészt azért, mert ugye a gyerekek ebben az értelemben nagyon pici korban megtanulják azt, hogy hogyan jeleníthetik meg a saját igazságokat, meg hol fedezik fel a dolgokban az igazságot, az egyik szempont, amit idehoznék. A másik pedig, hogy a közélet tényleg ontja, nem is csak úgy osztogatja egyszerűen, tömegesével ontja az emberek számára azokat a helyzeteket, amelyeket igenis az igaz, amire rápróbáljuk az igazságérzetünket. Azt mondjuk, hogy ezt már rég meg kellett volna így vagy úgy ítélni. Itt már neki ülnie kellett volna. Sok miért szoktak mondani az emberek. Ez mind a kettő tulajdonképpen ugyanolyan szocializáló, mint amennyire szocializáló egy iskola, vagy egy családi úgy a cikk folyamat.
Családi közeg. Uh-huh. De hát azt gondolom, nagyon leegyszerűsítve, nagyon szimpla példával élve már a játszótéri szituációk számomra egyébként ezért voltak időnként hátborzongatóak, mert egy nagyon kényes egyensúly van, ha van, hogy most mikor szól bele az anya, vagy az jelenlévő anyák, mikor szólnak bele a gyerekek játékába. Nyilvánvalóan igazságérvényesítésről van szó. Tehát már ott abban a kis szocializációs közegben megy egyfajta játék, ahol akár elcsattan egy pofon, vagy véletlenül, vagy szándékkal fellöki, mindenkinek más a tűrés küszöbe, és itt végülis igazságok harcolnak egymással. Azért nagyon nehéz helyzet ez, mert ráadásul ahány gyerek, annyi szülő, tehát sokkal egyszerűbb ott igazságot tenni, ahol egy bíró van, úgymond, tehát egy pedagógus adott esetben, és az ő szabályaihoz próbál igazodni a közösség. De mondjuk egy ilyen sok szereplős történetben, akinek van igaza, mikor avatkozik be, nagyon-nagyon kényes szituációk jöhetnek létre, pont a szubjektív kicsi
nyilvasságok. De az az érdekes benne, hogy most mi két dologról beszélünk, az elkövetés előtti állapotról. Tehát akkor jó, ha szabálykövető világban vagyunk, és nem történnek meg azok a dolgok, amit több fölött bíráskodni, vagy szabályokat érvényesíteni, vagy szankcionálni kell. Eszembe jutott a Legyek ura című film, és azért nagyon érdekes a dolog, mert ez egy újabb dimenzió. Akkor érdekes a történet, hogyha nincsenek ott a bírák meg egyebek, és a gyerekek maguk között érvényesítik azokat a játékszabályokat, amit eltanultak a felnőttektől, és rengeteg ilyen kísérlet jut az eszemben, most már szerte itten mondhatnék somó nevet, amikor azt próbálják ki az emberekkel, hogyha különböző helyzetekbe viszik, hogyan fogják az akaratukat érvényesíteni, a szerepüket érvényesíteni, tehát, hogy az a szabályokhoz való viszony, az milyen módon erősödik fel egy adott helyzetben, vagy pont szembe. Tehát nekem mindig az a kérdésem, hogy a Legyek ura, hogy úgyis mondjam, ilyen zűrzavaros értékviszonyban született Legyek ura, az milyen kimenetel lenne, mert ugye azért egy nagyon szilárd és stabil értékvilágból indultak azok a gyerekek arra a szigetre.
És ehhez képest viszont a nyárs valóság, és milyen durva mindent, lett abban, mindent fölülérés.
És ha belegondolunk abban, hogy a mi világunk, most próbálok kicsit átvinni, a mi világunk nagyon zűrzavaros, vitatkozó, értékzűr és mindenfajta következmények nélküli világából szocializált gyerekek vajon hogyan működnének egy hasonló szigetben?
Hát nagyon nagy különbségek lennének, attól függően szerintem, hogy honnan indul az adott gyerek.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy az otthonról megtanult a társadalmi háttér, a szocializáció. Tehát valóban, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos gyerekek számára nem adatik meg egész egyszerűen az a luxus, és akkor itt most visszatérhetünk kicsit a nem Amerikába, de az amerikai verseny szellem nyersességéhez, hogy én azt gondolom, hogy az a fajta konszenzusos, békés megoldásra való törekvés, és ez a cél, és ennek az etosza, mindenképp ez kell, hogy legyen a cél. Uh-huh. De vannak olyan közegek, ahol ezt luxusként lehet felírni és számon tartani, mert olyan fajta küzdelem van a mindennapi életben maradásért, hogy ott természetszerűen hátrasorolódnak ezek az erények és
erkölcsi
szabályok.
Az
egyezkedés, a kooperáció, az együttműködési szándék, mert hogy túl kell élni. Tehát, hogy szerintem azért itt ezt nem veszik nagyon sokszor figyelembe az emberek, és hogyha ha egy ítéletet is megítélnek, úgymond, vagy ha egy bűncselekményről beszélnek, akkor valahogy az felejtődik el, hogyha ő abban a közegben született volna, ahol valóban a nyerserő kell, hogy diktáljon szükségszerűen, vagy a nyerserő diktál, mert hogy ha akkor kapok én enni kicsit leegyszerűsítve, ha te nem kapsz, akkor a szabályok azért átíródnak, és átfestődnek, és onnantól, tehát valóban, ha viszont, tehát Heller Ágneshez visszatérve, ha viszont az alapvető szükségletek nincsenek kielégítve, akkor nem nagyon lehet beszélni a képességek harcáról se. Tehát alapvetően is ugye ez a Maslow-féle értékpiramis, hogy először ugye a biológiai alapszükségleteket mindenképp ki kell ahhoz elégíteni, hogy a piramis magasabb rendű, vagy magasabb lépcsőin lévő értékek egyáltalán mint igény felmerüljenek, hogyha ő nem kap enni, nem kap ruhát, nincsen egy biztonságos háttere, akkor azért az a piramis az fel tud borulni, vagy egyszerűen el sem lát addig a célig, hogy egyéni megnyilvánulások, kreativitás, önmegvalósítás és a többi, ami, és itt ezt érezheti szerintem mindenki igazságtalannak, hogy vannak olyan emberek, akiknek ezek az értékek elérhetetlené válhatnak, sőt értékként való megfogalmazásuk is szinte lehetetlen, mert nem jutnak hozzá a szükségleteik minimumához sem.
Itt érkeztünk meg egy izgalmas társadalmi valósághoz, mert arról szól, hogy a jogok és a szabályok érvényesítése igazi demokratikus alapkérdés. Tehát az arról szól tulajdonképpen, hogyha valaki el tud jutni a szükségletei érvényesítéséhez, sokkal inkább együtt lehet vele működni, a társadalom alkotó része, és rettetesen fontos, hogyha a szükségleteket, ugye akkor idézem a Heller-féle gondolatmenetedet, hogyha a szükségleteknek nincs reális esélye, hogy elérje, akkor tulajdonképpen a szabályokban sem lesz partner. Akkor a sokféle szempontból. Kettő pedig, amit mondta is, azt is meg van lefordítani, ugye az egyik dolog, ugye, hogy ne kerüljünk konfliktusba, az egyik oldal, ahhoz képességekre van szükség, olyan képességekre, mint az egyezkedés, kompromisszum, kooperáció, és ugyanakkor sokszor az élethelyzet igenis konfrontációt követel. Olyan életviszonyok vannak, tulajdonképpen itt-ott-amott, hogy ezek a konfrontációk a nélkül rossz helyzetbe kerül egy csomó ember. Ezért rettetesen fontos, hogy olyan közviszonyok alakuljanak, ami a jogkövető magatartás feltételeit jelentik.
Hogy ne, tehát legalább a minimális feltételek ahhoz érvényesülnek, hogy egyáltalán az egyéb szükségletek és igények felmerülhessenek, és ezt olyan formába tudjuk becsatornázni, hogy valóban mindenki számára közelítőleg igazságosabb társadalmat, és ennek mentén igazságosabb jogszabályokat és igazságosabb ítéleteket lássunk.
Nagyon elvontak voltunk ma egész nap eddig, igen. Most belegondoltam abba, hogy akkor ezt hallgatjam, mennyire tudott bennünket követni. De igen, pont az érdekel, szerinted... Szóval, hogy lehetne igazából a Magyarországon ezt a vajok, csak nem megyünk nagyon a saját környezetünkben, az igazságérzetet erősíteni. Tehát tulajdonképpen, hogy lehet az embereknek, gyerekeknek és felnőtteknek abban segíteni, hogy úgy érezzék, hogy ez a világ tulajdonképpen mégiscsak az igazságos világról szól. Tehát, és ne arról beszéljenek az emberek, hogy egyszer valamikor valakinek az utókorban meg lesz az igaza, hanem hogy talán még a napi életben, a mostani közviszonyok között is megkaphassák azt a visszajelzést, hogy igazuk, vagy igazságuk lehetne.
Hát nyilvánvalóan ehhez önálló, bátor és teljes személyiségekre van szükség, felnőtt személyiségekre, akik
már
azt
hol a
tudják,
döntés?
Nem csak a döntéshozatalban, hanem a hétköznapi életünkben. Tehát, hogyha valaki függetleníteni tudja magát külső rossz hatásoktól is, mert egy úgynevezett érett személyiség, akkor az érett személyiség nagyobb eséllyel tudja azt tanítani a gyerekének, hogy érdemes küzdeni az igazunkért, és a mi saját kis szubjektív világunkba, vagy a mi saját kis környezetünkbe, ha legalább azt igazságossá tudjuk tenni, vagy közelítőleg igazságossá, és sokan gondolkodunk így, akkor végül is szerencsés esetben nem rákos sejtként, hanem egészséges sejtként ez a gondolkodás elterjedhet.
Az a szó, hogy szerencsés esetben.
Hát, próbálok egyszerűen optimista és realista lenni. Mégiscsak arra van szükség, hogy bátorítást nyerjenek a fiatalok abban, hogy nem kell az egész világot megváltani, ezt már úgyis megtették 2000 éve, tehát hogy ez nem a mi feladatunk, viszont a saját világunkért, a saját környezetünkért igenis felelősek vagyunk, és hogyha ott valakit igazságtalanság ér, akár engem, akár mást, akit szeretünk, vagy akár nem szeretünk, de úgy észleljük és tapasztaljuk, akkor visszatérve az osztály például az, mint a gyerekekről van, hogy Pistikit igazságtalan bántották, akkor merje feltenni a kezét, és legyen érdemes feltenni, és még ha negyedszer sem azt a visszajelzést kapja, akkor is legyen, mert hogyha mondjuk 5-6 ilyen gyerek van egy osztályban, aki következetesen kitart, mert az igazságért akkor is érdemes felszólni, akkor hát, ha egy kicsit rogyadozik.
De ez egy deviáns.
Nem. Kitartó, és olyan hittel bír, hogy meg kell mozdulni.
Idealisták vagyunk.
Én abszolút. De ezt vállalom.
Hát igen, nagyon drukkolunk azoknak a fiatal. Egyébként az az igazság, hogy ma maradjunk ezen a szinten, hogy én nagyon sok olyan tizenévessel találkozom, aki nagyon hamar és túl gyorsan feladja ezeket a fajta ezeket az érdekérvényesítő törekvéseit, mert nincs igazából visszajelzés, nem igazán fogadják. Tehát igazából a társadalmi fogadókészség egyik alapja annak, hogy igazság is érvényesülhessen.
Tehát én mondom, hogy minél több olyan felnőtt ember kellene, aki meg tudja azt tanítani annak a gyereknek, hogy ne adja föl. Kettő, és hogy érdemes.
És a felnőttnek el kell tudni fogadni, a gyereknek is van igazsága, sőt, igaza is, sőt, néha nagyobb igazsága van sok esetben, mint saját magunknak.
Ez a családból indul bizonyos szinten, tehát amikor nem feltétlenül a hatalmi szó dönt, hanem a gyerek is partnerként vehet részt egy családi beszélgetésben, vagy egy vita eldöntésében, vagy a róla szóló szankció kiszabásában, vagy elmondhatja, hogy már pedig nekem volt igazam neki ebbe is.
Látom, magad elé idézed ezt a családi helyzetet.
Abszolút. Látom a fiaimat magam előtt, igen.
Igen, de nem mindenki egyformán családban tanulja ezt az egész dolgot, de rettetesen izgalmas, amit mondasz. Egyébként is azért izgalmas a dolog, mert ugye azt lehet mondani, az igazságérzetet tanulni kell, leegyszerűsítem, és az igazságérzet mindig vizsgázik ezeken a nagy, külső és durva történeteken, és sok múlik például a személyes környezeten, ami a gyerekeket körülveszi. Én legalább annak drukkolnék, hogy a gyerekek környezetében lehessen az a fajta lehetőség, hogy visszajelzést kaphasson, hogy az akaratát, igazságát érvényesíteni tudja. Még akkor is fontosabb ez a dolog, mint amennyire mondjuk a közviszonyok ebben a dologban nem feltétlenül köszönnek ezzel összhangban, annak összhangban, mert azért a közviszonyok ebben a pillanatban recsegő ropogók, és ez jó ideig így is fog sajnos maradni, bármennyire nem szeretnénk ezt, de a gyerekekben megjelenő, hogy is mondjam, igazságérzet erősítése, az egy biztonságosabb jövőt jelent nekem legalábbis. Nem tudom, ebben egyetértünk.
100%-ig.
Aha. Hát akkor sokkal több.
Ezért ez a kezdjük el kicsiben, aha, azt a hitet átadni, hogy érdemes az igazságért kiállni, felszólalni, és ha minél több ilyen emberpalánta van, akkor hosszú távon ez szerintem egy...
Nem is akarom elvenni ezt a fajta hitedet, hogy érdemes tulajdonképpen, bár
nem
rengeteg...
Nem tudsz beszélni, tehát már ahhoz már nem 23 éves vagyok, hogy lebeszélhető lehessek. Igen, ez a hitem, ez már úgy tűnik, hogy
de nagyon-nagyon sok próbája van ennek a hitnek az elmúlt időben, nagyon sok, nagyon tömegek, és ez tulajdonképpen bizonyos szempontból meg is feszíti időnként azt az embert, aki valóban igazság akar lenni önmagához és a világhoz. Jó téma volt ez, és nem is beszéltük teljesen végig, de talán el is fogyott ezzel a kicsit az időnk. Én nem tudom, én nekem érdekes volt ez a beszélgetés, élveztem.
Reméljük a hallgatóknak is.
És hát nagyon szépen köszönöm dr. Sárik Eszternek azt a beszélgetést, ami nem körüljárta teljesen az igazságod, de legalábbis belecsippentett a mi szubjektív nyelvünkön. Köszönöm technikai közreműködését Kemény Daninak a mai alkalommal is. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra. Csillagot, estek lehet.
karácsony.